Az ország első ápolási otthonaként 25 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg kapuit a Csillafon Bőzelágerről elnevezett ház Miskolcon. A Máltai Szeretett Szolgálat ápolási otthona krónikus fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézmény. Az építéshez a Telket a polgármesteri hivataltól kapta a Máltai Szeretett Szolgálat. Az építkezés elkezdéséhez szükséges kezdőtőkét, 75 ezer német márkát Csillafon Bőzeláger asszony, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat társalapítója, örökös tiszteletbeli elnöke gyűjtötte össze Németországban. A megemlékezésen elsőként a ház egyik jelenlegi lakóját kérdeztük, aki részt vett az építkezés elindításában. Egy kerekes székből hallgatta végig ezt az ünnepséget, hadd mutassam be.
Lukács Dénes vagyok, 90-en fölül vagyok már.
Történelmi időket élt végig, és itt volt, közreműködött ennek a háznak az építésében. Milyen módon?
Az én feladatom, én így fejeztem ki magamra, hogy koldulok. Mentem lépten nyomon mindenütt. Orvos vezetőnk, akit úgy hívottak, hogy Csiba Gábor, és annak irányítása alatt tettem a munkámat. Szeretetből körülbelül olyan 10 évet, mint nyugdíjas, szeretett szolgálatot végeztem. Nagyon szerettem csinálni.
Ti tetszik lakni az otthonban. Mit tetszik üzenni azoknak, akik itt laknak? Egy mondatot, hogy milyen szívvel építették ezt a házat. Mit reméltek?
Tovább használják erőben, egészségben, amennyire a körülmények ezt számukra megengedik, és mindig szeretettel gondoljanak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkájáról.
Kozma Imre atya, a Máltai Szeretett Szolgálat alapítója. A misén, amelyet itt celebrált, az egybegyűltek előtt két gondolatot mondott, amelyet most kiemelnék, hogy találkozás csak a természetes hitben lehetséges ember és ember között, és minden ember érdemes arra, hogy érte áldozatot hozzunk. Hát ez az alapvetése. Igen. A Máltai Szeretett Szolgálatnak.
Az emberi életnek az alapvetése. Tudni illik, egymással találkozni csak a hitben lehet. Az a baj, hogy nem merik használni ezt a fogalmat, mert akkor azt hiszik, hogy valami jámborkodásról van szó, meg különösen ugye ma hitellenes, meg istenellenes gondolkodás nagy teret kapott. Következésképpen nem merik mondani, pedig a hit, a természetes hit azt jelenti, hogy az ember vállalja a kockázatot, a találkozást a másik emberre, mert ha ez nincs meg, ez a kockázatvállalás, akkor valódi találkozásunk senkivel sincs, már pedig valódi találkozás nélkül nem lehet élni, mert elmagányosodik az ember. Úgy lesznek társai az embernek a másikok, vagy úgy leszünk egymásnak társai, hogy ezzel a kockázatvállalással, ezzel a bizalommal fordulunk egymás felé, és csak akkor derül ki, hogy mi minden csoda bontakozhat ki ebből. Hát egyszerűen ez az emberi élet modellje.
Na hát ez a modell viszont akkor nagyon kell, hogy jelen legyen, amikor egy rokonunk, egy embertársunk olyan helyzetbe kerül, amikor már mondjuk a családja nem tudja ápolni, nem tudja gondozni, és segítségre van szükség. Ebben segít óriási módon a Máltai Szeretett Szolgálat, ez az idős otthon, ápolási otthon, ahol most beszélgetünk. Hogyan lehet végezni évtizedeken keresztül hasonló színvonalon a munkát, mert hát nehézségek mindig adódnak.
Én azt hiszem, hogy ennek az az alapja, amiről eddig is beszéltünk, meg arról, hogy az életünket el kell ajándékozni. Az életünk értelme abban van, hogy másokért élünk. Nem élhetek magamnak, mert akkor elmagányosodom. Ez az egzisztenciális árvaság, amikor magamnak élek. Viszont amikor én bátran a másikért mindent kész vagyok megtenni, éppen azt, amire neki úgy gondolom szüksége van, akkor feloldódik az emberi magány. És pontosan ezáltal gyógyulunk, hogy egymással összetartozunk, és ugye ez az összetartozás viszont azt jelenti, hogy ezt komolyan csak akkor lehet venni, ha áldozattal méretik ez a kapcsolat, mert a szeretet nem csupán szó, hanem valóban ilyen módon tartozunk egymással össze, és ezért én ezt az odaadásommal igazolom és hitelesítem.
Hogyan érzékelik, nő-e azoknak az embereknek a száma, akik a Máltai Szeretetszolgálat által nyújtott segítségre jogosultak, illetve rászorultak?
Sajnos ez egy emberi dolog, hogy egymásra szorulunk, egymás nélkül nem tudunk élni, ez nem kell öregnek se lenni, nem kell betegnek sem lenni, hanem egyszerűen egymásra vagyunk hangolva. Mi mindent megteszünk azért, hogy a munkatársaink valóban ebben a szellemben tudjanak helytállni a szegények mellett, a betegek mellett, a rászorulók mellett, mert ez a legnagyobb vizsga, amikor azokkal kell ezt a kérdést életszerűvé tenni, akik valóban rászorulók, és ez egy csodálatos kihívás is, de az életnek a műve ez.
Brahus Zsuzsanna, a Máltai Szeretetszolgálat Miskolci ápolási otthonának a vezetője. Mennyien laknak most az intézményben?
Az intézményünk 71-as, bár most nincs teljesen tele az intézmény, hiszen az izolációs, a Covid-izolációk miatt néhány szobát kell, hogy üresen tartsunk. 63-65 fő van most jelenleg az intézményben.
És mekkora a várólista?
Hát várólistánk sajnos van, nem mondanám, hogy nagyon hosszú, egy olyan 6-8 hét alatt lehet bekerülni jelenleg az intézményünkbe.
Mondjuk már el annak, aki nem ismeri ezt a fajta ellátást, hogy mit tudnak nyújtani az itt fekvőknek.
Tehát gyakorlatilag itt 24 órás szakápolói felügyelet alatt vannak az ellátottaink. Orvos is van az intézményünkben, tehát van orvosi ellátásunk, bár ő folyamatosan nem tartózkodik bent, hetente kétszer jön ki vizitálni, illetve természetesen, hogyha szükség van rá hirtelen, akkor szintén el tudjuk az orvosunkat érni. Egyébként diplomás ápolók felügyelete mellett szakápolók dolgoznak.
Vajon sikerül-e a megfelelő munkatársi gárdának a megtartása, megszerzése? Hát tudjuk, hogy nagyon sokan elmennek külföldre.
Szerencsére nálunk nincs ilyen jellegű probléma, viszonylag állandó az ápolói létszámunk, nagyon kicsi a fluktuációnk, nem mondom, hogy egyszer-kétszer nem fordul elő, hogy egy-egy kolléganő távozik az intézménytől, de alapjában véve nincs személyzeti gondunk.
Lelkileg hogy lehet végezni ezt a munkát? Hát itt mennek el emberek. Ezt egy ápoló, egy gondozó hogyan tudja feldolgozni magában?
Nyilván része a munkánknak a halál. És természetesen vannak olyan betegeink, akiket tényleg nagyon nehéz elveszíteni, főleg, hogyha már hosszú ideje gondoztuk, ápoltuk, mert azért nálunk van olyan, amikor egy évet is itt tölt az intézményben az ellátott. Nyilván nehéz őket elveszíteni, de sajnos a hosszú-hosszú évek alatt a kollégák megtanulták ezt kezelni. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem szabad lelkileg nagyon hozzákötődnünk ezekhez az ellátottakhoz, mert akkor ebbe belehalunk mi is, hogyha őket elveszítjük folyamatosan.
Hogyan tudják tartani a családdal a kapcsolatot? Mennyire számít ez a beteg állapotában?
Normál esetben, amikor ugye nincs a pandémia, nincs járvány, akkor az intézményünk az teljesen nyitott, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt a hét minden napján reggeltől estig van látogatásidő, és azt sem korlátozzuk, hogy mennyi időt fog itt tölteni a látogató az ellátottunkkal, úgyhogy a kapcsolattartás ebben a formában azért nálunk eléggé könnyen megoldható. Járványügyi időszakban volt ez nagyon nehéz, hiszen közel egy évig voltunk zárva, abban az időszakban is igyekeztünk megteremteni a lehetőséget arra, hogy tudjanak kapcsolatot tartani, leginkább telefonon, illetve van táblagépünk, és a táblagépen Messenger segítségével tudtak képpel is beszélgetni a hozzátartozóikkal.
Vajon az oltás hogy alakul az intézményben?
Dolgozóink oltottak, egy kolléganő kivételével, akinek egészségügyi problémák miatt nem lehet az oltást beadni, mindenki más oltott. A betegeinket pedig szervezzük, folyamatosan történnek az oltások, hiszen jönnek, mennek az ellátottaink, úgyhogy bizonyos időközönként, de folyamatosan oltjuk a betegeinket is.
És mindenki engedi?
Nem. Vannak nagyon ellenállóak, még most is, idősek között is, de inkább azt mondanám, hogy a zöme engedi. Természetesen van egy-kettő, aki határozottan elzárkózik előle.
Most így a 25 éves jubilamon hogy látja a jövőt?
Hát én azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret kell engedni ennek a fajta ellátásnak, amit mi nyújtunk, és van jövője. Én bízom benne, hogy ezt elismerik majd minden más területen is, hiszen ebben az előregedő társadalomban egyre több az olyan idős kiszolgáltatott beteg ember, akit a családja nem tud ellátni, és ez máshogy nem lesz megoldható csak intézményi keretek között.
Csiba Gábor, mint alapító, sok-sok erőfeszítéssel jött létre ez az otthon, amely már 25 éves, hogyan emlékezik, hiszen az emlékezés nem 99-ben, hanem már 91-ben kezdte, amikor kinőtt a máltai mozgalomból tulajdonképpen ez az ápolási otthon és az idősek otthona.
Igen, hát ez 31 évvel ezelőtt kezdődött ez a történet, hiába 25 éves évfordulót ünneplünk. 31 évvel ezelőtt alakult meg Miskolcon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolc csoportja, lelkes önkéntesekkel, nagy akarással, kevés pénzzel és sok-sok rászorulóval, tulajdonképpen így indult. Nagyon sok segítséget kaptunk az akkori önkormányzattól, de ugyanakkor nagyon sok olyan önkéntesünk volt, akik minden tudásukat ebbe a munkába szerették volna beletenni. És akkor teltek az évek, stabilizálódott a szervezet, és akkor kezdtünk el gondolkodni, és ebben jó partnere találtunk Csilla von Bőzeláger asszonyban, aki a szeretetszolgálat társalapítója volt, hogy egy olyan egyedi tevékenységet honosítsunk meg Miskolcon, amire egyrészt igény van, másrészt hiánypótló, harmadrészt fenntartható. És ez lett az a gondolat, ami arról szólt, hogy építsünk egy ápolási otthont. Az ápolási otthon fogalmát sokan nem tudják, összekeverik az idős otthonnal, pedig ez egy egészségügyi intézmény, mondhatnám, hogy kis kórház.
Na hát most tulajdonképpen egy alapoktól elinduló országos mintaértékű intézmény jött létre, tehát ennek a ápolási rendnek a struktúráját és egyáltalán a működtetését önök dolgozták ki.
Igen, mert nem volt ilyen, tehát nem tudták, hogy mi ez, éppen ezért a szakmai programot hivatalosan így hívják, ezt a hivatalos állami szervek is tőlünk vették át, és ennek alapján alakították azt a jogszabályt, aminek mentén most már adnak ki működési engedélyeket a ápolási osztályoknak. Azért is egyedi ez, mert vannak ápolási osztályok ebben az országban, de ez egy olyan ápolási otthon, amelyik nem egy kórház részeként működik, hanem önállóan. Mondom, egy kis kórházként, tehát ebben is új volt ez.
Ennek a fontosságát csak azt tudja igazán átérezni, akinek van olyan rokona, aki valóban otthon már nem ápolható. És ez borzasztó nagy segítség, hogyha sikerül egy ilyen helyre bejutni. Én gondolom, hogy ennek a szükségességéről sok visszajelzést kapnak a mai napig.
Igen, hát nevezhetnénk félúti háznak, mert félút tulajdonképpen az a kórház és az otthon között olyan emberek számára, akiket kórházban már nem kell gyógyítani, de otthon még nincs lehetőség az ápolásra, és sajnos félúti ház az otthon és a halál között. Méltóan kell elkísérni a halálig, és erre is elég kevés lehetőség van ebben az országban. Itt megkapják azt a lehetőséget.
Rengeteget jelent, hogy szólnak a beteghez, milyen ellátásban részesül, mi az, amit megkap, hogy valóban otthon érezhesse magát, és erre gondolom, hogy a mai napig nagyon figyelnek.
Igen, ez 70 ágyas, 77 ember dolgozik, tehát majd mindegyik betegre jut, természetesen ebben nem csak ápolónők vannak, de kell is, hiszen a maga tehetetlen embernek az ápolása az nem egy emberes feladat. Amikor ez 25 évvel ezelőtt megépült, és üzembe helyeztük, csúnya szóval, akkor lasszóval kellett fogni azokat, akik ide jöttek dolgozni, mert ők maguk se tudták, hogy tulajdonképpen mi ez a intézmény, és ahogy haladtunk előre az időben is tapasztalatokat szereztünk, úgy egyre többen akartak itt dolgozni, és kialakult egy olyan magja a munkatársaknak, akik nem költöző madarak, hanem évek, évtizedek óta itt dolgoznak, és erősítik azt a szellemet, amit meg akartunk honosítani, valósítani 25 évvel ezelőtt.
Szolgáltatások köre kibővült, mert már itt ülünk most a háznak az udvarán, de előttünk van egy másik épület, ahol éjszakai szállást biztosítanak, és ebédet is adnak a hajléktalanoknak.
Hát ezek voltak a kezdeti szolgáltatásaink, a hajléktalan szálló, amelyik 25 főnek ad lehetőséget, 150 embert étkeztetünk minden nap, minden hétköznap 150 embert étkeztetünk. Jogi orvosi tanácsadást kapnak a hozzánk fordulók, azon túl, hogy ruhával, egyéb használati cikkel ellátjuk őket, de az is egyedi, hogy iskolába, óvodába szállítunk sérült gyerekeket, sőt, működtettünk az Avason Miskolc lakótelepi részén egy olyan játszóteret, amelyik nem csak játszótér, hanem egy nevelési pont, egy lehetőség arra, hogy a gyerekeket ne csak megőrizzék, hanem kapjanak is valamit lélekben és szellemben.
Milyenek a működés feltételei? Most gondolok a normatív finanszírozásra, vagy az önkéntes adományokra. Hogyan alakul?
Hála Istennek az adományok, és itt elsősorban az egyének adományáról beszélek, azok nem apadnak el, mindenkinek van valami, ami otthon többlet. Azért itt meg kell jegyeznem, hogy nem az otthoni lomtalanításnak a dolgaira van szükségünk, hanem tényleg a használható dolgokra. Anyagi feltételek mindig kell panaszkodni, mert olyan nincs, hogy minden jó, mert nem létezik, hogy elég pénz. Természetesen vannak nehézségeink, normatívából élünk, de ki lehet hozni, és a dolgozók is tulajdonképpen ugyanolyan fizetést kapnak, mint Magyarországon, bármelyik kórházában.
Köszöntőjében számokat mondott, 25 év számait.
Hát 7200 beteget ápoltunk ez alatt a 25 év alatt, ami sok is, kevés is, de hát ha úgy veszük, hogy egy beteg akár 3-4-5 hónapig is itt van, azért az jelentős szám. 945 000 adag ételt osztottunk ki a rászorulóknak, 77 dolgozónk van, 350 millió forintból gazdálkodik egy évben az ápolási otthon, és 3 törzs dolgozónk van, aki azóta, amióta megalakult az ápolási otthon, itt jelenleg dolgozik.
A jövő tehát biztosított, zárhatjuk ezzel a beszélgetést?
Biztosított, és mindig vannak tervek, úgyhogy most felújítjuk ezt a 25 éves épületet, hogy még szebb, még jobb, és azért mindenképpen emberséges környezetben tudjanak gyógyulni a betegek.
Az ország első ápolási otthonaként 25 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg kapuit a Csilla von Bőzelágerről elnevezett ház Miskolcon. Elhangzott összeállításunk a megemlékező ünnepségen készült.